Akkor folytatjuk a sorozatot. Atyaságról lesz ma szó megint. Isten atyasága kimeríthetetlen és korlátlan. Kimeríthetetlen és korlátlan. Szeretném, hogyha közelebb kerülünk ebben a korlátlanságban Istenhez. Nagyon nagy a feladat, mert amiről fogok ma beszélni, az atyasága, ugye eddig is beszéltem egy pár napja már, vagy hete már erről beszélek, egy nehéz téma. Elmondom, hogy miért nehéz. Mert az atyát, akiről beszélünk, soha senki ember élvén nem látta. Ember élvén nem látta senki az atyát. És ezért nekünk egyetlen egy leszűkített területünk van, ahol feltérképezhetjük, hogy kicsoda az atya, ez pedig a Szentírás. Amen? Halleluja! Nézzük az igét. 1 János 4, 14, ugye 1-től vagy 2, nem tudom, majd megnézzük mindjárt, honnan kezdjük. 1 János 4, 1 János 4. Először kicsit beszélek az atyaságról, mármint Isten atyaságáról. Tervem van abban, és ezt remélem, személy szerint nagyon kívánom, hogy eljussak odáig, hogy, és el fogok jutni, hogy az egyházban lévő atyaság embereken keresztül, és a szolgált ajándékok munkája. Utána pedig lesz egy kis bizonysága, illetve bátorítása Palitól is, Isten kegyelme ebből, ha élünk, és el nem ragadtatunk addig. Tehát akkor János első levele, 4-es fejezet, 4-es verszaktól. Ti az Istenből vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, vagy Istenből vagyunk, és ismeri az Istent, aki ismeri az Istent, hallgat ránk, és aki nincs az Istenből, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, valóság szellemét, és a tévegés szellemét. Szeretném, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől, Istenből van, és mindaz, aki szeret, az Istenből született, és ismeri az Istent. Mindjárt folytatom tovább. Tehát mindaz, még egyszer, mi a 6-os verszak, mi az Istenből vagyunk, és aki ismeri az Istent, hallgat ránk. És a 7-es verszak, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istenből van, és mindaz, aki szeret, és itt a folyamatos igeidő van, igeidőben van, tehát aki folyamatosan szeret, az bizonyságot kap arról, hogy Istentől született folyamatosan, és ismeri, és erre akarom rátenni a hangsúlyt, ismeri Istent. És erről az igéről már hetek óta sokat beszéltem, és most az utolsó két szótra szeretném rátenni a hangsúlyt, ismeri Istent. És ez a szeretet nem ugyanaz a szeretet, mint a családi szeretet. Ez nem ugyanaz a szeretet, tudom, hogy tudjátok, de azért tisztázzuk le, mint az nagynénédnek a szeretete felét. Ez nem a télapó típusú szeretet, nem a karácsony szeretete, nem egy jó étel szeretete, nagyon sokszor ugye a amerikaiak is, meg ugye ők a leglazábbak ilyen tekintetben, hogy például azt a szót, hogy imádás, azt használják egy pizzára, utána bejönnek vasárnap egy gyülekezetbe, és használják Istenre is. De én most ez a szeretet, ez nem ugyanaz, mint az, hogy azt mondom, szeretem a pizzát. Szeretem a margaréta pizzát. Ez nem ugyanaz, mint amikor azt mondom, én szeretem Istent, és Isten szeret engem. Ez a szeretet, amiről itt van szó, ez Isten típusú szeretet. Ez nem ugyanaz, mint az apai szeretet, és az anyai szeretet. Ez Isten típusú szeretet. Erre van egy külön görög szó, és mindenki tudja, agapé. És ez a szó, ez a szeretet szó mögött pedig maga Isten van. És az, ha azt mondom, hogy kicsoda Isten, és azzal, hogyha neveket mondanék neki, róla, vagy nevekkel írnám le az ő karakterét, jellegét, akkor tulajdonképpen nem tudnám teljesen beazonosítani Istent. És ez a szó, hogy szeretet, ez óriási téma, ebben a szóban egy szóval le lehet írni, ki az Isten valójában. Melyik az én Istenem, és a te Istened? A szeretet Istenem. Azt, hogy hogyan tanítjuk a szeretetet, az megint egy más téma, ahány egyház, annyi testvér, annyi fajta tanítás, hogy mi az, hogy szeretet, és mi fér bele a szeretetbe. De itt most azt szeretném neked kifejteni, hogy a szeretet Istenből van, és mindez, aki szeret, az Istenből született, és ismeri az Istent. Nem tudod jobban szeretni Istent, és nem tudod jobban ismerni Istent, mint ahogyan ő kijelenti magát neked, hogy mi az, hogy szeretet. És ez összefügg. A te ismeretedet meghatározza a szeretetednek a mértéke, hogy mennyire szereted Istent. És azáltal lett nyilvánvalóvá, nyolcas kihagytam. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. És most helyettesítem a hetesbe, meg a nyolcasba is az Atya szót. Szeressük, szereteim, szeressük egymást, a szeretet az Atyából van, és mindaz, aki szeret, az Atyából született, és ismeri az Atyát. Aki nem szeret, nyolcas verszak, nem ismerte meg az Atyát, mert az Isten, az Atya szeretet. Amen. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Atya szeretete, Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem volt nyilvánvaló a keresztre feszítés előtt az Isten szeretete a társadalomban. Körülbelül 4000 évet kellett várni arra, hogy az emberiség hozzáférjen, globálisan lehetőség van adva. Persze a szövetséges partnerek értették ezt a szeretetet, nem voltam ott, nem ismerem Ábrahámot, de valamelyest csak értette ezt, ha ki lett jelentve Krisztus által neki ez. Tehát ott tartok, hogy az egész emberiség várt erre, hogy megértsük, mi az, hogy isteni szeretet. Mert az emberiség nem tudta azt, hogy mi az, hogy atya és atyai szeretet. Ez földi apaságot értette, de azt, hogy van egy Isten, aki atyai karakter, ezen belül pedig ő a szeretet, ez nem volt felfedve. Hatalmas a lehetőség az új szövetségben. És azzal, hogy azt mondjuk, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretet, az Atya szeretete bennünk, hogy az egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa, ekkor azt tudom mondani neked, úgy tudom lefordítani az én fordításomba, hogy minden természet fölötti élet alapja, hogy te az Atyának a szeretetét befogadod a szellemedbe, szívedbe, karakteredbe. Tehát azáltal tudsz élni szellemi életet, hogy minél jobban befogadod az atyai szeretetet. És minél jobban távolodsz az befogadástól, annál jobban távolodsz a szellemi élettől. A szellemi élet magja az Isten szeretetének a befogadása. És utána azt mondja, nem akarom, azt mondja, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. És ma szó lesz erről, hogy az Istennel való közösség, ez egy nehéz dolog, ugyanis Istent nem lehet erővel megismerni. Tehát te azt mondod most, hogy holnaptól kezdve én kajakra ráállok arra, hogy Istent megismerjem, Istent nem lehet így megismerni. Istent nem lehet így megismerni. Van egy szellemi út, egy protokoll, hogy hogyan lehet hozzá közel menni. Azt mondja, hogy ne azt csináld, hogy meg akar találni az én személyemet, hanem hidd el azt, hogy abban van a szeretet, hogy én már szeretlek téged. Ülj le, ne dolgozz ezért. Ezért például a Róma levél 4. fejezetében Ábrahámot felemeli az Isten az igén keresztül, mert azt mondja, hogy Ábrahám nem cselekedetekből igazult meg, és munka nélkül lett elfogadva, és azt mondja, hogy és ezáltal tudta átvenni az atyaságot, mert az atyaságban nagy problémája volt, tudjátok, hogy ő neki volt egy B verziója. Azt mondja az ige, annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, mondd velem, hogy nem. Aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik igazságul. Ábrahámnak el kellett jutni odáig, hogy ő nem akarja megvalósítani az ígéreteket, nem akarja annyira szeretni Istent teljes elméből, erőből, mindenfajta porcikájából, hogy megvalósítsa az Isten álmát emberi erőből, hanem el kellett jutni odáig, hogy azt mondja, hogy hiszek a jutalmazásban, hiszek a kárpótlásban, így is lehet fordítani, hiszek ebben, ehhez, hogy hozzájussak, nem szabad dolgoznom, hanem el kell hinnem, hogy amit Isten mondott, az igaz lesz. És hiszek ebben, hogy Isten megigazít ahhoz, hogy hit által tudjak élni. Még egyszer. Ábrám azt mondta, hogy én el fogom hinni az Isten szeretetét és az ígéreteket. És ezért én azt mondom, mostantól kezdve, így lehet drasztikusan leírni, nem fogok egy percet sem imádkozni. Nem fogok egy percet sem könyörögni Istennek, hogy adja oda az ígéretét. Egyszerűen elhiszem, hogy Isten szeret engem, és az ígéretek szeretet alapon, szeretet által el fogja hozzám jutatni. Mindaddig, amíg nem jutott el idáig, addig nem tudta megragadni az Isten teljes akaratát. És ma erről is lesz szó, az Isten teljes akaratáról, hogy benne legyünk abban, ami az Istennek az erőre eltervezett terve feléd. Tehát ott tartok, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent. Tehát le kell szoknod arról, hogy te szeretni akarod Istent. El kell fogadnod először azt, hogy Isten szeret téged. Mielőtt még te akarod, hogy őt szeretni. Ez most nagyon furcsa, amit mondok. Mert ha nem tudod elfogadni, hogy ő szeret téged, akkor az egész életedben szeretni akarod Istent, és Istent nem tudod így megszeretni, és ő sír rajtad, vagy ideges feléd, hogy már mióta imádkozol, és próbálkozol, és azt mondja Isten erre, hogy hagyd abba a munkát. Kezdj el elfogadni, mielőtt még olyanná akarsz válni, mint az atya. Kezdj el elfogadni, mielőtt még elkezded ezt az atyaság témát megragadni. Kezd el elfogadni azt, amit Isten már odaadott neked. Ez az első dolog, az elfogadás témája. Ha elfogadod, akkor fog növekedni az Isten szeretete benned. Ne dolgozz. Hagyd abba a munkát. Ne görcsölj. Ne görcsölj, mert nem fog benni. Vége ennek a munkakorszaknak az új szövetségben. Nem kell érte megdolgozni. És akkor most ezt nem fogom kiegészíteni, ahogy szokták a prédikátorok, és kiegyensúlyozzák, hogy akkor de, viszont így meg úgy meg amúgy. Nem fogom kiegyensúlyozni. Mert én most nem erről beszélek a kiegyensúlyozásom. Arról, hogy nem fogod tudni Isten szeretetét bevenni, ha te azért akarsz dolgozni. Nem megy. Nem abban van az Isten szeretete, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát. 11-es verszak. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk el egymást. És most figyelj, ami miatt ezt az igét felolvastam, csak úgy gondoltam, hogy az egészet felolvasom, ezt a pár verszakot. Az Istent soha senki nem látta. Oké, innen kezdünk. Istent soha senki nem látta. És most figyelj, hogyan vált János? Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Az ember el van hívva arra, hogy az atya képét, az atya ikonját besugározza a földre. És azt mondja Isten itt az igébe, te ne azon dicsekedj, hogy mennyire vagy közel hozzám, hanem mutasd be az én szeretetemet, a lényemet, és akkor az emberek meglátják benned Istent, és benned marad Isten. Ez fantasztikus. Hogy hova emel fel bennünket Isten? Azt mondja, te reprezentálj engem. Ember, reprezentálj engem. Ember, legyél az én követem. És a szeretet idáig kell, hogy elfajuljon, a szeretetnek a munkája, hogy elvigyen téged odáig, hogy magabiztosan tudod mondani, figyelj, mit mondok, hogy van bennem szeretet, és magabiztosan tud mondani, és szeretni akarok, és szeretni fogok, és szeretek. És ezáltal bennem marad Isten. Ez radikális szeretet. Hogy te az atyai szeretetbe annyira meg akarsz erősödni, hogy benned maradjon az Isten. Tehát azok egy célt neked. Az Isten azt mondja, nem leszel istenképű, atyaképű, fiúképű, ha nem akarsz szeretni, és nem akarod elfogadni a szeretetet. Nem mondja itt az ige, hogy szeress, aztán pedig fogadd el. Azt mondja, először fogadd el, aztán szeress. Hit által el kell fogadnod, hogy Isten szeret. Hit által. És azt mondod, hogy ez egy egyszerű dolog, és de a törésekben, a nehézségekben, mikor úgy érzed, hogy minden olyan nehéz, mikor szembe jön az ár, akkor is ezt meg kell valósítani. Azért bátorítok téged, amikor állsz, akkor erősödj meg ebben. Mert Isten soha senki nem látta. Tehát nem egy látható világról beszélek most, hanem egy láthatatlan világról. Erről ismerj meg 13-ast, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk. Nem fogod tudni megismerni azt, hogy hol állsz szellemileg, ha nem tudsz szeretni az Isten szeretetéből, ami nem ember szeretete, nem állat szeretete, nem növény szeretete, nem materia szeretete, hanem Isten természet fölötti lénye. Ha megáll a szereteted, megáll az Isten munkája is benned. Most valaki ezt meghallotta? Ha megáll az a természet fölötti szeretet, megáll Isten munkája. És megáll, hogy te Isten képű vagy. Visszafelé fejlődünk, ha nem tudunk szeretetet adni folyamatosan. Tehát ez egy produktív dolog, és progresszív dolog. És még egy dolog, amit még megemlít, erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nékünk. Mondva mondjuk, maga szelleme. Ki ez a maga? Az atya szelleme. Az atya szelleme. Az atya szelleme van benned. Az atya szelleme van bennem. Az Isten atyaságának a szelleme. Ez maga az atya szelleme. És aki az Istennel egyesül, az egy szellem ő vele. Egy szellem ő vele. Benned van az atya szelleme. Felfoghatatlan. Tanítom, és nem hiszek benne. De akarok benne jobban hinni. És légy segítségül, atyám, hogy higgyek. Hiszek. Légy segítségül az én hitetlenségemen. Hogy higgyem el, hogy reggel fölkelek, és morcosan, és össze-vissza áll a hajam. Az atya szeretete bennem maradt. Mikor nem tudok megbocsájtani, akkor is az atya szeretete benne marad, mert utána másnap vagy azon az órában meg akarok bocsájtani. De és nem múlik el, ez nem ősz, meg tél, meg nyár, meg tavasz, ez nem évszak. Ez Isten biztos dolga. Mert bennem van Isten szeretete, mert előbb szeretett engem, mielőtt én lépni tudnék. És állandóan vissza kell erre a kiindulási pontra. Bármilyen állapotban vagyok, az ima első alapja. Atyám, köszönöm, hogy bármit tettem is, te szeretsz engem. És elfogadom, hogy szeretsz. Jövök egy korrekt kapcsolat kiegyenlítésében. Uram, akarom átvenni ezt a szeretetet. Segíts, hogy miért nem tudom átvenni? Nem tud egy gyülekezet, egy egyén, egy család szellemben szárnyalni, ha nem akar a szeretetben szárnyalni. És ez életfilozófiává kéne válni, arcpolitikává. És mi láttuk. És bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Amen. 16-os verszak. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Nem azt mondja, hogy megismertük a szeretetet, hanem az irántunk való szeretetét. És az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. És aztán pedig 17-ben azzal folytatja, hogy azzal lesz teljessé ez a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincs félelem, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, a félelem gyötrelemmel jár, gyötréssel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát a félelem az egy olyan atmoszféra, ami gátolja az istenségedet, hogy istenivé váljál. Gátolja. Gyere a Timóteus levélhez, a 2 Timóteushoz. Ezzel kezdtem, ezzel a témával, Isten szeretet. Kettő Timóteus 1. Timóteus bajba van. Nem tudjuk, hogy mi történt vele. Annyit látunk, hogy Pálnak elírni egy levelet, egy második levelet neki, pásztori levelek, ez a Timóteusi levelek, atyai levelek. Talán a 3. verszaktól. Hálát adok az Istennek, kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal. Micsoda szeretet. Éjjel és nappal szüntelen imádkozott Timóteusért. Bajba volt Timóteus. Kívánván téged látni, megemlékezzén a te könyhulatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Valószínű, hogy ő is tudott, így leutánozta a szellemi atyát, Pált, ő is tudott könyhulatással imádkozni másokért. Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit. Miért van képmutatással teljes hit? Micsoda szellemi definíció. Van képmutatás nélküli, és van képmutatással teljes hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Louisban, anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Látod ezt a generációs átadást? Hogy át tudták adni a hitet. Mert nem képmutató volt a mama, meg a nagyanya. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjesz fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezémnek rátétel által. Gerjeszt föl az Isten kegyelmi ajándékát, ami az én kézrátételem által van benned. Ez egy speciális üzenet. Hogy van úgy, hogy a tűz az nem lobog. A személyiségben. Az Isten jelenlétének a tűze, elhívásának a tűze. Neked is van egy elhívásod. Elhívásod arra, hogy férfi légy, vagy nő. Elhívásod arra, hogy családanya legyél, vagy családapa. Elhívás arra, hogy felneveld a gyerekedet, vagy további iskolázd a gyerekedet, elhívás arra, hogy egy munkahelyen legyél, és ott is betöltsd a küldetésedet, elhívás arra, hogy a gyülekezetben is szolgálj, segíts a gyülekezetet, elhívás arra, hogy nem tudom micsoda, nagypapa legyél, nagymama, ükanya, nem tudom. Sok típusú elhívásunk van, egyszerre vannak ezek az elhívások. Timóteusnak volt egy nagy elhívása, evangélista volt és apostol. És megrogyott, mert a tűz benne megállt. Sok ember nézi a kandallót, és azon gondolkodik, hogy miért nem működik. Ugyanúgy nézed a szellemet, az igéket, és kérdezed, miért nem működik? Azért már a tűz elment. És nézd meg azt, hogy mi oltotta ki ezt a tüzet, hogy szolgálja Isten teljes szívvel. Nem volt benne képmutatással teljes hit. Tiszta hit volt, és mégis megállt a tűz. Mert nem a félem szellemét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanság szellemét. Bátorítani kellett abban Timóteust, hogy a félem szelleme megtámadta őt, egy szellemi erő. És ez a szellemi erő, ez egy démoni erő. Ez egy ördögi erő, ez nem győzhető le, csak hogyha elhiszi, hogy neki milyen van. Azt mondja, hogy nem, mert nem félem szellemét adta nekünk az Atya. Nem azt adta. Ez nem az Istentől van ez a szellem. Tudatosítani kell nagyon sokszor, hogy az atyaságból nem jön félelem. Hát tehát, hogy te félsz az atyától, az nem az atyától van. Ha te félsz az egzisztenciális csődtől, az nem az atyától van. Úgy tudsz közebb kerülni Istenhez, gyakorlati dolog, hogyha félelmeiddel elkezdesz harcolni. Harcolj! Újra tűz legyen a szellemedben. Gerjeszd fel azt, amit van, ha kaptál valamit. Ha nem kaptál, akkor kérd meg Istent, hogy adjon valamit. Ő kapott egy óriási nagy löketet a Pálon keresztül. Valószínű, bátorított a Pál kézzeltétel, amit már tudott Timóteus, hogy menj el, és változtass meg a világot. És megállt, megrekedt Timóteus, ez a fantasztikus kaliber. Mert nem a félem szellemét adta, megtámadták őt démonok, hanem az erő, szeretet és a józanság szellemét. Alá ásta az erőt benne, elveszítette a szellemi erejét, alá ásta a szeretetnek a kenetét, és alá ásta a józanságot. Elment az esze. Így mondanám. Miért? Mert a szeretet miatt, ahogyan ő dolgozott, ahogyan hitben volt, szeretet által munkálkodó hitben, felfigyelt rá a szellemvilág a sikereire. Felfigyelt, hogy valamit letett a szellemi asztalra. Látta a szellemvilág, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erével az Urat szolgálja. És meg akarta állítani ezt a folyamatot. Hogyha te elkezdesz a teljes szeretettel foglalkozni, hogy teljességben legyél szeretetben, az életedben, meg akarja állítani majd az ördög. Mert ritka az a személy, az egyházban is, meg a világban is, aki azt mondja, fölvállalja, én a szeretet apostola akarok lenni. Én a szeretet juha akarok lenni. Én a szeretet Istvánja, Pétere, Rozia, Editkéje akarok lenni. Telve akarok lenni Isten szeretetével, mert látni akarom őt folyamatosan. Senki nem látta még soha Istent, de aki szeretetben marad, az folyamatosan látja Istent. A szeretet szelleme megnyitja a kaput a mennybe. Az atyát tudod látni. Azt mondja, hogy most akkor meg fogja mutatni az atya, hogy hagyjuk ezt, ugye? Ez az út, ez egy rossz út, ahogyan kezdek el prédikálni. Tehát Isten meg akarja mutatni önmagát. Ki akarja fejezni a szeretetét felét. Nagyon sokan keresik Istent. Több milliárd ember keres Istent. És nagyon sokszor, nagyon sok évet vesztegettünk el. Nem találjuk meg Istent. Mert Isten a szeretet Istene. És szeretnünk kéne. És az első dolog, amit mond Pálnak, Timóteus Pálnak, hogy vedd el, hogy ez a tiéd. Mert át van adva. Figyelj, mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem átadta Isten neked az erőt, a szeretetet és a józanságot. Ne szégyeld hát. 9-es verszak. És ez egy nagyon fontos ige lesz, ami miatt eljöttem ide. Emiatt is. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, megtartott minket és hívott szent hívással. Nem a mi cselekedeteink szerint. Hallod? Hagyd abba Timóteus, hogy most te nem tudom, hogy hogyan egy 5 pontból álló stratégiát csinálsz, és akkor majd helyreállsz. Először is a hívása Istennek az nem cselekedetekből van. Ne dolgozz érte. Hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök idő előtt. Minden szeretet szent hívással kezdődik, és helyreállás. Hogy elhiszed, hogy el vagy hívva. Nem arra fókuszálsz, hogy mit van, és mit cselekszel, mit rontottál el, és mit kéne jobban tenni. Először az elhívás. Hogy ki vagy választva szent, különleges, isteni elhívással, tökéletes elhívással. Mondd velem együtt, el vagyok hívva. Ez az első. Ez az első, mondd velem, ez az első. Hogy el vagy hívva. Ez az első. Nem dolgozol érte, el vagy hívva. El vagy hívva. Elhívás. Elhívás nélkül nem fogod tudni elfogadni az Isten szeretetét. Dolgozni fogsz mindig érte és bizonyítani. Magadnak és embereknek, Istennek, gyülekezetnek, bármilyen angyaloknak. Első az elhívás. Akármit csinálok, el vagyok hívva. Újra formálom az egész szellemi karakteremet. Első, Timóteus. Hidd el, hogy el vagy hívva. Mert elbizonyítanít még abban is Isten, hogy a sátán, bocsánat, míg a sátán, hogy ugyá vagy születve. Hogy van potenciál benned, hogy van lehetőség benned. Mindent el akar bizonyítani. Új szakmát változtatsz? Nem fog az menni, az előző sokkal jobb volt. Feleséget veszel magadnak? Első és az utolsót? El fog bizonyítani, nem vagy rá alkalmas. Összeveszel vele egy hónapon belül, 2 hónapon belül. Eltörik a tányér. Nem üt kellett volna. És már jön az ördög kísértés, és nem az úrtól van a házasság. Folytassam. Beállsz egy szolgálatba, és problémák lesznek. Rosszul sikerült. Úgy látom, hogy én még erre sem vagyok jó. Hányszor volt így az ember életében? Nagy elánnal kezdte, nagy örömmel, és utána lehajlottunk, mint a fűzfa. Ne szégyeld hát! Aki megtartott minket, hívott szent hívással. Előre ki van fizetve az ár, meg van tartva. Üdvösség ki van fizetve, előre. Elhívott bennünket erre az üdvösségre. Következő. Amit nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint. Két oldalról jön be ez a megerősödés. Az első a végzés, mindjárt mondom, hogy mit jelent ez görögből, a másik pedig a kegyelem. A kegyelem. Nem fogsz tudni növekedni, ha nem hiszed el, hogy Istennek van egy terve, és ez a terv, én úgy írtam ide le, mindjárt meg is keresem. Ez egy eredeti program, úgy lehet fordítani a végzést, hogy eredeti program, ez egy ütemterv, ez egy koncepció. A szellemi életedben van egy ütemterv. Ezt Isten előre eltervezte. Általában úgy szoktok elrontani, hogy nem figyelünk azokra a személyes indítékokra és kijelentésekre, hogy Isten mit akar velünk cselekedni. Istennek van egy víziója, egy atyai víziója feléd, és ez egy erős képzelet arról, amit nem látsz, de létezik. Isten elhív téged egy dimenzióváltásra, mert előre elképzelte a jövődet, a végzetedet. Egy új fiú imást alakít ki, sőt, amit még nem is láttunk, se te, se én, hogy valóban te egy fiú vagy, és tényleg ismered az atyát. Elkezdődik kicsibe, és aztán nagyba akarja Isten ezt premier plánban mutatni majd nekünk az életedbe. És nem engedi Isten, hogy ne egy valóságos atyát ismerj meg. Le fogja bontani Isten a hamis atyaképedet. Személyes Istent ad, nem fogja rád erőltetni, nem fog betűrágó lenni, hogy rohamaid legyenek, hogy a betű majd megment téged, a betű olvasása. Nem egy mereven, szigorú atyát fog adni Isten, hogy azt érezd, hogy olyan Isten, mint a vídia, olyan kemény, mozdíthatatlan, egy játékos, egy humoros Isten fogsz megtalálni az atyában, és egyediségeden alapuló kapcsolódás lesz. Isten fog alkalmazkodni hozzád. És nem utolsó sorban, bár zárójelbe tettem, mindig neveden fog szólítani. Tudod, ezt nehéz kimondanom, leírni, nehéz volt leírnom. Lelkismert fúdalás jött be. Jaj, most leszabad írni, hogy Isten egy játékos, egy ilyen cseles Isten? De az. Az. Játszani akar veled Isten. Játszani. Játszani szeretne veled. Humoros Isten, az atyai isteni képet meg akartam változtatni, pluszt tettem be itt. Hogy humoros. Nevet rajtad, én nevetek ő rajta. Meg akarja változtatni Isten azt, hogy egy olyan atyaképed legyen, mint amilyen volt az apukád felé való atyakép, vagy a nagypapád felé, vagy a ükanyád felé. Tehát ott tartunk, hogy egy végzés és egy kegyelem. Általában az Istennel való közelségben és közeledésben, ha elmozdulsz felé, azonnal elindul a változás. Az első pont nagyon nehéz, hogy elmozdulj. Ezt a mondatot el szerettem volna neked mondani. Ha elmozdítatunk felé, akkor jársz az úton. Ha nem mozdulsz el, akkor nem fogsz járni ebbe az új életvitelbe. Mozdulj felé. Hogyan változtassa meg az Istennel való kapcsolatomat? Mozdulj az Isten felé. A második, amit ajánlok. Isten mindig önmagával azonos marad. Ezért mi nekünk át kell alakulni arra, aki az atya. Nem fogod tudni levinni a te szintedre az atyát. Az atya fölhúz az ő szintjére. Óriás az elhívásunk. Felfoghatatlan. De belemerek vágni ebbe az üzenetbe. Hogy Isten átalakít az ő képére a fián keresztül. Meg vagy fosztva, mikor újjászületsz, és Isten szeretete rádárad először, akkor meg vagy fosztva az atyaképtől. Mert a világ megfosztott. Tehát nem úgy születünk újjá, hogy furra ismerjük az atyát. És fütyülünk az utcán, halleluja. Mindenkinek elmondott, figyelj, szembe jött az atya, ismerem. Nem így születünk újjá. Azt elhisszük, hogy meg vagyunk váltva, de azt már nem hisszük el, hogy az atya az láthatóvá akar válni a fián és az igén keresztül. Egy elszeparált Isten képünk van, mikor megtérünk. És lehet, hogy úgy is marad évtizedeken keresztül, ha a Szent Szent nem dolgozik rajtunk, hogy az elszaparálódásból egy élő kapcsolat jön létre, bizalmi kapcsolat. Ugye felírtam négy dolgot előző héten, újra mondom, Isten bizalmi kapcsolatot akar adni, előtte pedig elkezded a jelenlétét keresni. Jelenlét, bizalom. A harmadik szint a feltétlen bizalom, és a negyedik pedig a hit. Ha nem tudsz bízni benne feltétel nélkül, a hitben mindig hajótörés szenvedsz. És nem tudod, mi a baj? Mert az atyaságra van szükséged. Kinek van szükség atyaságra, aki gyenge? Kinek van szükség atyaságra, aki erős? Kinek van szükség atyaságra, aki szintet akar rúgni a Krisztusban? Kinek van szükség atyaságra, akinek egy anyagi változásra van szüksége? Kinek van szükség Krisztusra, aki meg akar szentelődni? Kinek van szüksége Krisztusra, aki gyereknevelésben gondja van? Kinek van szüksége Krisztusra, aki a családjában most megy majdnem tönkre idegileg? Kinek van szüksége Krisztusra, akinek nagyon jól megy a családja? Aki lakásfelújítás, és akinek az atya szeretete van. Kinek van szüksége az atya szeretetére, és Krisztus szeretetére, akinek a házassága romokban van. Kinek van szüksége az atya szeretetére? Minden férfinek, és nőnek, és gyereknek. Csak nem merjük beismerni. Igen, szükségünk van Isten szeretetére. Mert nem ismerjük az Istent. És akarjuk ismerni Isten az ő szeretetén keresztül. Tehát egy elhatárolt tartalom van a fejünkben, egy elhatárolt tartalom. Egy pici tartalom, rész szerint ismerjük Istent. Emlékszem, amikor azt mondja mi atyánkban Isten, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, így imádkozzatok? És ezen gondolkodtam, egy hétig gondolkodtam ezen a mi szón, hogy mi atyánk. Miért nem úgy mondja a Jézus, hogy én atyám, vagy atyám, ahogy szoktam mondani, ő sosem mondott személyes névmást, mindig azt mondta atyám. Ezt is megfigyeltem, végignéztem az összes levélben, ahogyan beszél, vagy evangéliumban, beszél az atyáról. Soha nem mondja, hogy ő. Mindig azt mondja atyám. És egy dolog elkezdett feltárulkozni bennem. Amikor azt mondom, hogy én atyám, ezzel személyessé teszem az Istent. És azt mondom, hogy én atyám, én egy személy vagyok, és az atya is egy személy. Bár részszerinti tartalommal rendelkezem Istenről, de feltételezem, hogy egy személy már. Viszont amikor azt mondom, hogy mi atyánk, akkor már azt mondom, hogy nem csak én van, hanem mi van. Érthető? Nem csak én van, hanem mi van. És ezzel azt üzeni Isten, hogy amikor neked csak én Istenem vagy, van, ez az alapszó, hogy én vagy mi, akkor rajtad kívül áll a mi. Rajtad kívül áll az egyház. És nem érted, hogy az atya az mindenség atya. Az egész föld atya. A pogányoknak az atya, és a hívőknek az atya. A zsidók atya, és a keresztényeknek az atya. És amikor a lényeddel nem tudod azt mondani, hogy én atyám, és amikor imádkozol otthon, akkor nem tud mozogni a lényeddel együtt az atya. Mert amikor te azt mondod, hogy én atyám, ezzel már kifejezed azt, hogy neked van atyád. De ha te azt mondod, hogy Istenem, ezt a szót használod, hogy Istenem, én Istenem, ezzel már azt kifejezed, hogy vár van egy atyád, tudsz róla, de a tudatalattidból az jön ki, hogy nem a te atyád. Neked Istened van. Csak. De nincs atyád. De az Isten atya. Érted, amit mondok? Segítsetek. És akkor, amikor neked ez az alapszó kijön, hogy én atyám vagy mi atyánk, a mi atyánk az egy magasabb szint, mint az én atyám, mert rájössz arra, hogy az egész világ mindenségben uralkodik az atya az egyházban is. Amikor ez megvan, akkor már nem az ima az idődben van benne, tehát nem csak imádkozol és az idő múlik, hanem az idő benne lesz az imádba. Tehát amikor te imádkozol, akkor már nem térben vagy, és nem a szobádban vagy, hanem bekerülsz az Isten jelenlétébe. Amikor a lényeddel nem tudsz mozogni az atyaságban, akkor azt fogod érezni, hogy ha kimondanám, hogy atya, akkor egy nagyon távoli Isten lenne. Ezért inkább nem mondom ki, hogy atya, hanem azt mondom, hogy Isten. És még egy dolog, filozófiai dolog. Amíg te nem vagy szenvedője az ima életben az atyaságnak, addig nem történt atyaság az ima életedben. Az, hogy közösség vagy Istennel, az egy első állomás az Istennel és az atyával kapcsolatodban. Hallod? Hogy közösségben vagy vele. A közösségből át akar vinni Isten téged az imádásba. És van egy harmadik fok, a legmagasabb fok. Ezt ma nem mondom el, de elmondom. Ez pedig az egység. Az emberek kenetet keresnek ma. Ez a legdivatosabb. Mindig is ez volt, de most nagyon nagy divat a kenet. Élmény alá kerüljünk, erő alá kerüljünk, térjünk meg, vagy valamit csináljunk, mert ez már megtérésem egyértelmű előttünk. Tudod, Isten nem kenetet akar osztogatni. Hanem azt szeretné, hogyha eljussunk az arcáig. Isten nem azért adja a kenetet, hogy élvezzük a kenetet. Az egy felhatalmazás egy munkára. És amikor te például kenetért sóvárogsz Istenhez, hogy jobb állapotban legyél lelkileg, akkor hibázol, mert ezzel nem fogod az Istent megtalálni. Elmondom miért. Mert Istent, amikor elkezded keresni, és szeretnél egy kölcsönös kapcsolatot, és szeretnél közelebb kerülni hozzá, akkor Isten imádókat keres, és nem keneteseket, vagy nem okosakat. Maga a tudás háborúzik a hittel. Mert a tudás, ha tudás alapon kezded el, és egy ilyen, hogy mondják azt az vendéglátóiparban, vannak ilyen kritikusok, hogy elmennek az étterembe, és letésztelik ezeket az ételeket. Bocsáss meg, még nem hallom. Étterem kritikus, köszönöm szépen. Étterem kritikusok. És amikor te így állsz hozzá az igéhez, kritikusan, hogy a tudás alapján, akkor elmondom, mi lesz. A bölcsesség, a mélység, amit kapsz Istentől, vagy prédikátoron keresztül, vagy nem tudom honnan, kiszívod a kisújjadba, mindegy honnan jön. Az a bölcsesség, az nem fog téged megváltoztatni, csak informálódni fogsz. Tulajdonképpen te csak fenyhéjázol az ismerettel egy idő után Isten jelenlétébe, de nem az változtat meg, hogy vannak kívánságaid, és élménygyárat szeretnél létrehozni a szellemedben, hanem az fog megváltoztatni, hogy te az arcát akarod látni Istennek. És sajnos ma nincs erre időm, de egy egyetlen példát mondok ezzel kapcsolatban. A héber úgy mondja, hogy arcra arc megismerés. Panimról panim. Héberül a panim az arc. Amikor Mózes azt mondja, hogy látni akarlak téged, atyám, közel akarok veled kerülni. Azt mondja Isten, jól mondja, nem láthatsz engem, az én orcámat nem láthatod. Pontosabban fogalmazok, így mondja az ige. A dicsőségedet akarom látni. Erre mondja neki Isten, nem láthatod az én orcámat. Ez a 2 Mózes 33, oda megyünk, jó? Halleluja. Csak ezt most kilengtem most, de mégsem lengtem ki, mert azért összefüggő. Tehát, hogy mit tudom én, 2 Mózes 33, vagy 34. 33. 18. És mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És mondja az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. Orcámat azonban, mondja, nem láthatod, 20-as verszak, mert nem láthat engem ember élvén. És mondja az Úr, imi, van helyén nálam, állj a kősziklára. 23-as, azután kezemet elveszem rólad, hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. És tudod, én most összekötöm a kettőt. Amikor azt mondta Istennek, hogy a dicsőségedet akarom látni, ő nem mondta ki, de tudta Isten a szívében, hogy végül is az Isten arcát akarja látni. És erre Isten a tudatalattiából, vagy a szíved közepéből beszélt, mert azt mondja itt, Mózes, én tudom, hogy te nem a dicsőségemet akarod. Nem a kenetet akarod. Hanem, hogy láss engem. Egy személyt láss. Nem egy erőt. Egy erőteret. Nem egy paksi atomerőműnek az erejét akarod. Hanem személyesen akarsz engem ismerni. Mert az arc az a személyességet jelenti a héber kultúrában. Személyesen akarsz engem ismerni. Tudom, hogy messzire mész már. Neked van egy sátrad. Tudom, Mózes. Kivitted a sátrat az egész táborból. Én tudom, hogy ott volt Józsué mindig veled. Abba a sátorba. Én tudom, hogy felnőtt melletted Józsué. Mert jó atya voltál. Én tudom, hogy nem miattad bukott el Izrael. És tudom azt is, hogy nagyon messze jössz már. Már túl messze vagy. Tudom, hogy azt akarod, hogy láss. Ezt nem tudom megadni. De figyelj, kössünk bizniszt. Hátulról meglátsz. De csak neked mutatom meg. Mert mindent, abban minta szerint készítesz, amit láttál. És el nem hajoltál tőle. Tudod, az ilyen víziók, víziós emberek, ezek precízek. Olyan vonatkozásban, ők, mint a szamarak, mint a lovak, meglátják a látást, és elkapják a látást, és addig mennek, amíg nem találják magukat az Úr arca előtt. A látó emberek, azok agresszívak lesznek egy idő után Istenre. Olyan formába, hogy erőszakosak lesznek, és nem akarnak megállni egy szinten, mert megérzik azt, hogy a legfontosabb Isten terve. És ezt a tervet akarják megvalósítani, de a terven belül van egy óriási terv. Meglátni az arcát Istennek. És amikor egy szellemben van egy ember, és mozog szellemben, és építkezik, annak nagy monumentális feladatokat adhat Isten, de ha kimegy abból a programból, de az Isten arca a legfontosabb, akkor már nem lehet követni. És érzékelhető ekkor, amikor már fölépít mozgalmakat, birodalmakat, de Isten már nincs ott. Szóval ott tartunk Timótausnál, hogy már Isten szelleme nincs rajta, nincs kenet rajta. És vissza kell állni a kenetbe. Amen? Mondom a jegyzetet, mutatom a jegyzetet magamnak. Az idő meg megy. Tehát ez a végzet és a kegyelem. És ez egy elhatározás, Isten elhatározását keresd, azt a koncepciót, ahogyan elindítottam a szellemi életedet. Tudod, ez az eleve elrendelés téma, ez egy nagyon, nagyon komoly téma és érthetetlen téma, nem tudjuk pontosan, de azt mondja itt az ige, amely adatot nekünk, a 9-esbe visszamegyek, hanem az ő saját végzés és kegyelme szerint, amely adatot nekünk Krisztus Jézusban örök idők előtt. És ezt úgy fel lehet elfordítani, hogy az időszakok, örökkévaló időszakok előtt adta Isten Timóteus neked az elhívásodat, és neked is, aki most hallgatod ezt, és van egy végzésed Istentől, és van Istentől egy kegyelmed, ami az idő előtt van. És most már ott vagyok, rajta vagyok a strádán, amire rá akartam menni. A kegyelem az megelőzi az időt és az idődet. A te kegyelmed. És a isteni koncepció, hogy mivé leszel szellemben, Krisztusban, az is megelőzi az idődet és az időt. És az örökké valóságban van egy végzeted, egy terve Istennek pontosabban fogalmazva, egy projektje veled. És a kegyelem az, ami fönntartja ezt a projektet, ha benne maradsz a kegyelemben. Mi a kegyelem? A kegyelem, sokszor úgy gondoljuk, hogy a kegyelem csak egy különleges kiváltság. Nem. Például, amikor Pálnak megjelenik egy gonosz angyal, és háromszor imádkozik Istenhez, hogy vedd el, Uram, tőlem ezt a gyötrést. Azt mondja neki Isten, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Mit látsz, milyen összefüggést ebből az igéből, hogyha valaki nem tud démonikus nyomásból megszabadulni, és Isten azt mondja neki, hogy elég neked a kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el, hogy azt mondja itt ekkor Isten Pálnak, Pál, hagyd abba az imádkozást, és vedd át a kegyelmet, mert a kegyelem azt jelenti, most figyelj, erő arra a képességre, hogy legyűr mindenfajta kísértést, próbált démoni erőt, és bálj vissza abba az elhívásba, és abba az isteni szent hívásba, ami a tiéd. Tudsz erre állnondani? Tehát a kegyelem felszabadítja az erőt. A kegyelem felszabadítja az erőt. Ezért nem erőre kell, nem a kenetre kell nekünk átsiggózni, hanem az erve elrendelésére Istennek abban, hogy el kell hinni, hogy a kegyelem holnap is fog működni rajtad, mert készen van holnapra is a kegyelem. És sőt, nem csak a kegyelem, hanem az erve elrendelése Istennek, amire én azt mondom, hogy nem csak hogy végzet, egy elhatározás, egy koncepció, egy Istentől jövő ütemterv, egy program. És amikor jön egy kijelentés, például ma kapsz tőlem egy kijelentést, akkor azt csinál Isten, hogy ebben az örökké valóságból kiszól. És azt a tervet, amit most én neked átadok például, az akkor megállítja az időszakodat, stop gombot nyom, és ezt nevezzük mi kairosznak, hogy hirtelen egy olyan időszakba lépsz be, hogy megérted a tervet. Megáll az idő, megáll az természet fölött, minden megáll, csak te és Isten vagy. És csönd van. Csönd van ebben a pillanatban. Már nem zakatol a fejed, nem tudsz mindent. Megtérsz a büszkeségből, hogy te majd irányítod az életedet. Hanem azt mondod, hogy vége ennek az irányításnak. Csönd van, és figyelsz, hogy Isten mit akar mondani. Ezzel tiszteletet ad Istennek, hogy ő mit akar mondani. A mennyben is van egy ilyen ige a jelenések könyvében, hogy fél óráig csönd volt. És amikor csöndben vagy fél órát, akkor Isten tud szólni hozzád. És át tudja adni azt a isteni projektet, ami jövődbe a kegyelem által, erő által véghez tudja vinni. Ezért mondja azt az Apcsál 4-ben, hogy kifejezi, hogy miért volt erő ott. Azt mondja, hogy nagy kegyelem volt rajtuk, és nagy erővel tettek bizonyságot. Miért volt nagy kegyelem? Azért, mert elfogadták az elhívásukat, és mi nyilvánult meg az erő? Mert a kegyelem felszabadította az erőt. Mi a kegyelem? Ne dolgozz, hanem csak vedd át Isten jóságát. Mi a kegyelem? Vedd át az Atya jóságát. Mi a kegyelem? Hidd el, hogy az Atya szeret, és csak jót akar adni neked. Soha nem akar rosszat adni. Hú, micsoda démon űző mondat volt ez. Ez olyan volt, olyan százas mondat volt, hogy Isten valószínű fönn a mennyben oda csapott, van neki valószínű egy ilyen box izéje, tudod? És amikor én mondok egy jót, akkor rávág arra a box, mi az, tudjátok, a box, boxzsákra, de az a kis, tudod, a Dutyigyiribe volt, de emlékeztek, arra a box izére, és akkor össze-vissza jár az a kis labda ott fönt. Most rád nyomott egyet, ez az, halleluja, nyomjad Lajos. Hogy én jó vagyok. Halleluja! Erre ámád mondok a mennyben. Amikor a kijelentés jön, akkor még nem látható az Isten. Csak kapsz egy világosságot. És amikor jön ez a világosság, akkor tulajdonképpen a lényed fölé kerülsz. Tehát a jelenlegi hitetlen, vagy válságos, vagy álságos lényed fölé. És azt érzed, hogy az érzékszerveid már nem uralnak téged. De még nem alakít át a kijelentés. Például ma mondtam egy prédikációt. Lehet, hogy ez kijelentés jön, fény jön, de nem biztos, hogy hazamész. Lehet, hogy ugyanaz az ember leszel, és az Atya olyan messze lesz tőled, mint tőlem Ukrajna. A A következő szint, amikor elkezdi Isten, miután engedett, hogy a kijelentés benned maradjon, feltárni önmagát. Emlékeztek arra az igére, hogy az atya vonzza az embereket? Emlékeztek rá? A János evangéliumában van. János, azt hiszem, hogy 6-ba. És megnéztem egy pár magyarázatot ezzel kapcsolatban, illetve hát nem magyarázatot, én magyarázok, hanem inkább az igét néztem meg. Az atya magyarázatát megnéztem. És senki sem jöhet én hozzám, akit nem az atya vonz. Ezt mondja az ige. 6:44. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig föltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az atyától hall és tanult, én hozzám jön. Nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istenből van, az látta az atyát. Jézus azt mondja, Jeremiástól, Ézsaiástól idéz, hogy megvan írva, hogy mindenki az atyától lesz letanítva. És az eredetiben, a görög szerkezetben azt mondja az ige, senki sem képes, képtelen tulajdonképpen hozzám jönni, mert az atya vonzása az, ami az atyához bevonza, mint egy mágnes az embert. Tehát, és most egy lehetetlen prédikáció rész jön, mert nem tudjuk, hogy kit vonz az atya. Azt mondja itt az ige, képtelen Istenhez jönni is valaki, csak ha az atya nem vonza. Emlékeztek, mivel kezdtem a prédikációt? Hogy képtelen vagy szeretni, ha nem fogadod el a szeretetet. Képtelen vagy az atyáságot átvenni, ha nem érzed, hogy az atya vonz téged. Ez egy vonzás. Ez egy vonzás, húzás, húz. Húz, pontosabban húz az atya. És ha te Istenben vagy és újjászülettél, te vonzva vagy. És ha vonzva vagy, akkor azt mondja az ige, hogy személyesen akar Isten tanítani téged. Mert mindenki azért megy az atyához, mert az atyát tanítja, és az atya atyától hall. Nem azért megyünk az atyához, mert mi most akkor nagyon jó hívők leszünk, hanem mert Isten azt mondja, hogy tanítás alá viszlek téged. És nem tudod, öntudatlanul, de tanítva vagy az atyától. Öntudatlan dolog ez. Leleplezi itt az atya önmagát, hogy ő mielőtt még te fölfognád, hogy ő tanít téged, már tanít téged. És a kijelentésben, amit elkezdtem neked mondani, hogy ezeknek a szintekbe, hogy elmondtam, hogy még nem formálódsz át, elkezdesz menni Istenhez, hallottam a bizonságot, hogy valaki egy éven keresztül drogos volt és gyülekezetbe járt, és utána szabadult meg a drogtól. És mi azt mondtuk volna rá, hogy újjá se született. De újjá született, csak a lelke drogos maradt, meg a teste. Az atya vonzta folyamatosan, vonzotta pontosabban magyarosan. És amiről beszéltem, hogy föltárja önmagát Isten, és leleplezi, hogy te tanítva vagy. Az egy fantasztikus érzés. Ez a wow érzés az atyában. Hú érzés. Ez nem aha érzés. Aha, azt a mindenit. Hát megértettem a sorsomat. Nem volt még ilyen feelinged? Hát az egész egy tanítássorozat volt. Most döbbentem rá, hogy egy hónapja tanít az Isten. Most döbbentem rá, hogy mindaz, ami átmentem, az azért volt, hogy közelebb húzzon, vonjon hozzá. Te jó ég! Az Isten tanított, és nem vettem észre. És ez még nem az a szint, ahova el akar vinni, hanem szeretne Isten, hogy egy természet fölötti élményt adjon az atyaságon keresztül. Ezt át akarja adni Isten. Tehát fölfogod, hogy létezik, és utána pedig elkezd egy szoros viszony jönni, és az imádásig húz Isten. A háladás és a dicséret az imádásnak az előszobája. De én most nem erről beszélek. Az imádás az azt jelenti, amikor te személy szerint eldobsz minket, megint nem dolgozol, és azt mondod, hogy nem érdekel a világ, nem érdekel a magam állapota, hanem én most azért megyek Istenhez, mert Istent imádni vagyok elhívva. Ez az elhívásom, hogy az Istent imádjam. És ebben most te nem mondd azt, hogy akkor most Isten, ilyen önző Isten, hogy mindenkinek neki kell őt imádni. Nem, ő atya, ő a létező, és a létező miatt létezek, és az én imádatomat nem csak azért csinálja, mert önző, hanem az önzőségéből előtte kilépett, mielőtt még imádtam volna, mert pontosan ezzel mutatta be, hogy bízik bennem, és az emberiségben bízik, és azokban, akik meg fognak térni, pontosan ez a szeretetének a ne további, és a legmagasabb színvonala, hogy mielőtt még én imádtam volna, ő már szeretett engem, és megváltotta az életemet a bűnből, amiből soha semmilyen erő által nem tudtam volna kijönni. És az üdvösségem a világ leghatalmasabb teremtő erő, és a szeretetnek a legnagyobb színvonala, hogy azt mondta, hogy mikor én bűnös voltam, akkor is szeretett engem, és kihozott engem, és előre megcsinálta Krisztus való együtt gondolkozást és együtt munkát, hogy kiszabadítson bennünket a bűnvilágából. És a szeretete akkora nagy bizalommal teljes, mert ahol nincs bizalom, ott nincs szeretet se. És olyan nagy bizalom, hogy odaadta a fiát nagyvonalúan. Hát mondhattad volna, bevállaltad. És hogyha nem fognak megtérni, meg fognak térni. Mert látta azt is, hogy meg fognak térni. És hogy te is meg fogsz térni. Halleluja. A legszorosabb viszony pedig az imádás lesz, és csak utána jön létre az egység. Az imádás után jön létre az egység. Az a legmagasabb szint, mikor egy ember, általában ezt el szoktuk veszíteni, de visszatér, és elkezd egységben gondolkodni. A Filippi 2-höz, hogyha lapozol, az egységgel még ezt még megmutatom, mert elment az időm. Filippi 2-t. 2-1-től. Figyelj, itt az egységről beszél. Ha annakokért helye van a Krisztusban az intésnek, itt a vigasztalás szóval, Károly megint rossz napja volt, nem tudom, mi volt vele. Ha helye van a Krisztusban a vigasztalásnak, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a szellemben való közösségnek, ha helye van a szívnek és helye húja, a szívnek és a könyvetességnek, tehát itt elmond a Krisztussal való kapcsolatnak néhány mélységét, és mond egy magasabb színvonalat, mindjárt rátérek. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, hiávaló dicsőségből, alázatosan, egymás különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. És most a 5-ös verszak. Annakokért az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Tehát lehetséges, hogy te átéled a vigasztalást, a szeretet munkáját, a szent szemmel való közösséget, a könyörületességet, és ezen felül van az 5-ös verszaktól, amit most mondok, egy magasabb szint, amivel el akarlak vinni téged. Tudom, hogy ez is nagy dolog, mikor már valaki el tudja mondani, hogy a Szent Szellemmel közösségben van. De muszáj tovább vinni, és idegesíteni benneteket, és tulajdonképpen edzeni benneteket, és olyan víziókat átadni, amire azt mondod, hogy ezt én nem fogom tovább hallgatni, mert ez már túl szuperszónikus és szuperszellemi, de mégis viszlek téged, mert van egy út, és azt nem mondhatom, hogy nem fogom letanítani, amikor Isten itt lemondja, hogy van egy maga, még magasabb szint. Annak, akért az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Egy indulatról beszél. Egy indulatról. Mutatom, mi ez az indulat. Egyébként ez, csak azokért hoztam ide, akik mélyebben szeretnék megtudni, ez nem a núszról szól, a núsznak az indulatáról, a szellemed indulatáról, hanem arról, amikor már a núszodon keresztül érzel, döntesz, akarsz, és ezt végig fogod vinni, és egy gondviselős érzel, ha ebbe belemész, akkor ezt át fogod érezni, öntudattal fogod csinálni, szabadon, mert Isten szeretete nem gépeket hoz létre, hanem szabad embereket. És belül már elgondolod és eldöntöd ezt, és egy belső akarattal rendelkezel, ami nem emberi akarat, hanem megérted az atyaságnak a legmélyebb részét, hogy Isten arra vágyik, hogy fiakat hozzon létre. És az életcélod nem az lesz, hogy csak élvezd a kereszténységet, hanem fiú legyél. És a fiú pedig mindig olyan akar lenni, mint az atya. Ahogy az atya munkájával kapcsolatban mondta a fiú, semmit nem akarok cselekedni, csak amit látok és hallok, semmit nem akarok érezni, csak amit az Isten szellem akar mutatni nekem. Sehol nem akarok menni, csak ahová az atya viszel engem. Ez az atyaságnak a mentalitása és a fiúság. Mikor rájössz arra, hogy te fiú vagy, nem csak Isten gyermeke, nem csak egy kivételes kegyelemmel teljes ember, hanem fiú. És a fiúság identitása újraépíti a szellemi karrieredet. Amikor rájössz erre, és csattan a dolog, hogy wow, fiú vagyok, onnantól kezdve rohansz az atyához, és azt mondod, mindent mondj el, mindent, az összes titkodat, hadd csináljuk együtt. Innentől kezdve te és én megcsináljuk ezt a szeretett dolgot. Nem tudom annyira még megcsinálni, de te vagy átadod nekem, apám. Mert te vagy a milliómos, te vagy a brilliás, te vagy az doktor, az orvos, te vagy a legnagyobb apostol és a legnagyobb proféta. Te általad van az egész világ mindenség. Ez az én atyám, csináljuk együtt. És hogy csinálta Jézus, ezt akarom most bemutatni. Ez az, Lajos, csinált. Annak, akért az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Ez az indulatról beszélek, ami a legmélyebb dolog. Egy fiú lázba jön az atyaságtól. Én fiú vagyok, és lázba jövök az atyaságtól. Mert tudom, hogy mélységet hív elő. Azt mondja az Efézus 3-ban Pál, hogy az atya szeretetének a mélységig menjetek el. Mélység! Kimeríthetetlen mélység. Jó, vitatkozott barátaival, vagy a barátai vitatkozott erről a mélységről, és ők még nem tudták, hogy az új szövetség a mélységet hív elő. Vegyél levegőt. Aki mikor Istennek formájában volt, fönt a mennybe, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Így indult a karrier. Azt mondta az atyának, figyelj, olyan jó egységben vagyunk itt. De lemondok az egységről. És kérdezte, hogy most olyan érzed a szívem vágyát, a fiam? Atyám, én tudom, mi a vágyat. Hogy sok emberrel egységbe legyél. Olyan egységben, mint amiképpen te veled vagyok egységben. Most ezt komolyan mondod, atyám, mondta Jézusnak. Sok testvérem lesz? Sok örökös lesz? Sok. Micsoda szeretet van benned, atyám? Én nem is gondoltam volna ezt rólad. Hogy te akkora szeretettel rendelkezel, hogy nem elégszel meg velem. Az egyszülöttel, akit szeretsz. Az elsőszülöttel. Fiam, nem elégszek meg. Akkora szeretet bennem, hogy én mindenkit be akarok vinni ebbe az intim kapcsolatba. De uram, hát én a fiad vagyok, akkor lesz egy második, meg egy harmadik? Megszámlálhatatlanak lesznek, akik egységben lesznek velem, fiam. Hogy csináljuk? Hogy csinál? Egyszülött leszel, és elsőszülött. Ezt nem veszem el tőled. De mindegyik olyan lesz, mint te. Azt a mindenit. És hol fognak lakni? Te majd helyet készítesz nekik. Helyet készítesz nekik. Lesz ekkora hely? Kibővítjük. Azt a mindenit. És hogy csináljam, atyám? Engedd el ezt egységet. Uram, ezt az egységet nem bírom elengedni. Engedd el. Ha elengeded, akkor meg tudjuk csinálni ketten. Azért jött le a fiú, hogy az egységet átalakítsa a földön. Ne a bűnnel legyünk egységbe, a sátán atyaságával, hanem az Isten atyaságával. Tehát minden szellemi élmény és minden kijelentés, minden apostoli munka, profitai munka, pásztori munka fölött van, ha egy juh az Istennel egységben van. Az, hogy valaki dolgozik a pályán és apostol, az egy dolog. Isten megáldja kegyelembe és csodákat tesz. De nem ez a legmagasabb színvonal. Mi azt mondjuk, hogy a apostol legnagyobb szolgálata ajánlja. Így van, de a legnagyobb az, amikor egy ember az Istennel egységben van. Amen. Mert az, aki egységben van, az közösségben van Istennel, és a kettő között van az imádás, az imádó. És az atya kiket keres? Akik imádók. Imádják őt. Mikor Istennek formáján volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Nem ragadta meg, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. És akkor Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyéké, földjéké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Hogyan tudott ő egy fantasztikus munkát végezni? Hogy mielőtt még fölment a keresztre, volt egy koncepció, egy végzete. Volt egy végzete, egy koncepciója. Az volt a koncepció, hogy nem így fogjuk a nyugdíjas éveinket tölteni, fiam, hogy együtt egymást szeretjük, és boldogok vagyunk, hogy mind a két Isten, a fiú, meg a szent, meg az atya, nagyon jól érzi magát együtt. Ez a nugger évet vége. És most elkezdjünk egy új világot, és most már fönn van a mennybe a fiú, megcsinálta, és közben jár értünk, hogy egyek legyünk az atyával, amiről már hetek óta tanítok. És a János 17-ben pedig kifejti. Hogy olyan egység legyen köztük, mint én közöttem és te közötted, atyám. Amen. Efézus 4, gyere Efézus 4-hez, na végre odaértem. Kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, ugye nem mindenki fogoly, diakónusnak szolgának kéne lenni először, hogy Isten szolgáljuk, hogy foglyokká váljunk, de előző éten ezt kifejtettem, úgy, mint illik elhivatásotokhoz, amely elhivattatok. Látod? Pál megint azt mondja, hogy van egy elhívásunk. Első az elhívás. Az egység kérdésében is. Itt elmond 7 típusú egységet. Mindjárt felolvasom. Minimum 3 típusú egységet láttam meg a Bibliában. Ember és Isten, vagy ember és ember között. Az első, ez az erkölcsi egység. Döntési egység, akarati egység. A második, amikor az ember szellemi egységet épít ki, van ez a 7 cél, amit most elmondok, ebben a 7 dologban egyé válik. És van a legmagasabb szintű egység, amikor egy juh kapcsolódik egy szolgált ajándékhoz. Mindjárt azt is mutatom. Mivel kevés a szolgált ajándék Magyarországon, ezért nem tudjuk, milyen a szolgált ajándék. Ezért koncepciók vannak itt is, és mivel nem tudjuk, hogy milyen a szolgált ajándék, keresünk szolgált ajándékot. De lehet, hogy az a szolgált ajándék, akit megtalálunk és atyának hívjuk, az nem is atya és nem is szolgált ajándék. És innentől kezdve jön a baj. Mert a szellemi egységnek a legmagasabb szintje az egyházban, ember és ember között, az a szolgált ajándékkal való egység. Most tudom, hogy mondod, hogy feleség, stb. Én most az Efézus 4-re korlátozom le az egység témáját. Érdekes, amit mondok? Teljes arázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymás szeretetben, igyekezvén megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és innen jön ki a hét egység. Egy a test, egy a szellem, elhívásunknak is egy reménységében hivatunk el, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindeneknek atya, aki mindenek felett van, tehát aki, az atya, aki mindenek felett van, tehát uralkodik, mindenek által, és mindnyájatokban dolgozik. Hetes verszak. Mindenkinek pedig adatott a kegyelem Krisztusról osztott ajándékának mértéke szerint. Tehát a kegyelem, az mérték, mérhető a kegyelem a Szent Szellem által. 11-es verszakra ugrok, és ő adott némelyeket apostolokul, profétákul, evangelistákul, pásztorok és tanítókul. Ez öt ajándék, apostol, proféta, evangelista, pásztor, tanító. Azt mondom neked, hogy nagyon kevés ilyen ember van a Földön. Most néztem evangelistákat, hogyan evangelizáltak, nem voltam vele megelégedve. Nem éreztem, hogy ők evangelisták. Már evangelisták sincsenek. Ezóta úgymond a, hogy mondjam, tehát az egyházban ez volt a legalja, az evangelista. De nincsenek is elhívva, és én szkeptikus vagyok. Tehát én szkeptikus vagyok, mert tudom, hogy egy evangelista is tud atya lenni, proféta is, apostol is, pásztor is, és tanító is. De ha nem lesznek atyák, akkor félkész szolgált ajándékok, és többet ártanak, mint építenek. Hogy egyszer atyák voltak, de a Saulok lettek. Azt tudjátok, hogy Saulnál megállok, hogy Dávid atyának nevezte Sault? És kétszer is írja az ige. Úgy történt, nincs időm felolvasni a sztorit, mert hosszú lenne, hogy először is az apja elutasította Dávidot. És kiküldte őt kukutyimba, medvékkel harcolni és farkasokkal táncolni. És az történt, hogy Saul megbukott, és Isten helyre akart állítani Izraelt, és fel akarta kenni Dávidot. Sámuel bemegy a proféta Isaihoz, és nem jön elő a gyerek, Szent Szellem mutatja Sámuelnek, nincs itt a felkent, és akkor behozzák. És mondja az ég, hogy el lett utasítva direkt Istentől. Tehát átért egy elutasítottságot, hogy felszabaduljon, és először megvédje Isten a testvéreitől, második pedig, hogy felszabaduljon egy óriási nagy hála, hogy honnan jött. Mert Saulba ez nem szabadult fel soha, hogy honnan jött. Túl emberi volt, testi volt, és büszke volt. Dávid összetört személyiség volt. Azért tudta használni Isten a kenettel. És amikor felemeli Dávidot Isten, akkor megcsinálja Góliáttal a harcot, és legyűri őt, és kérdezik, hogy és visszamegy az atya házához. Még így írja az ige, hogy atya házához. De démonizált Saul, és muszáj egy lantost találni. És annyira zseniális Dávid személyisége, hogy nem csak, hogy háborúzott, és farkasokkal táncolt, és medvéket ölt, hanem még lantos is. Tehát van érzelem benne, finom ember. Mert az, aki a húrokat pengeti, az egy finom ember. Én nem láttam még durva lantost, vagy hegedűst, vagy ilyen komoly zené hangszerek dolgozó, vagy játszó ember. Tehát finom emberekké válnak. És az történik, hogy az atya házában van, és kihívják, lemegy róla a démon Saulról, mert lantozik, és Saul azt mondja, hogy gyere el az én házamba, és folytatom a sztorit, felpörgetem, odadom a lányomat, cserébe pedig majd meghalsz a harcmezőn. Tehát elkezdi Saul utálni Dávidot, és szerencsés lesz ez a Dávid, és egyre jobban megutálja őt. És ott azt mondja, hogy ne menj már vissza többet az apád házába, hanem maradj nálam. És ott mondja ki Saul neki, az atyaságot elválasztalak a apádtól, majd én leszek az apád, ezzel kimondta. És rájöttem arra, és ez nem biztos így van, de én most ezt tartom, de lehet, hogy holnap miattad megváltoztatom, hogy neki Sámuelnek kellett volna az atyának lenni. Mert Sámuelnek a két gyereke megbukott, mindjárt mondom azt is, hogy miért, és Sámuelt kellett volna választania, és nem Sault atyának. Azért, mert a legnagyobb szolgált ajándék akkor Sámuel volt, és a mai napig nem született ilyen proféta. És ott van mellette Sámuel, aki fölkeni, és nem azt mondja, hogy Sámuel az én atyám. Vagy nem megy el Sámuel, és nem mondja azt, Sámuel taníts engem. Hanem Saul házánál marad, és rosszul választott atyát. Még becsapta a feleségével kapcsolatban is, mert ő nem Mikált szerette, Dávid. És elmondom a Sámuel történetét is, ha már így belekaptam. Érdekességképpen. Éli mellett nő föl Sámuel. Emlékeztek rá? Mit ha ma történt volna? Itt a terész körülöttem. És amikor elkezd fölnőni Sámuel, mivel Sámuel szent, ezért nem, nem harcol Élivel. Nem kell idegeskednie, ő szent, és ő majd Isten elhívásába benne lesz. Majd Isten leperli az ügyét. És jön egy próféta, és Élit meginti, és azt mondja a próféta neki, hogy milyen gyenge vagy a fiaiddal, ezért elveszíted az örökkévaló atyaságot, azaz a papságot Izrael életében. És a két fia korrupt volt, és gyenge volt a családban Éli. Sámuelnek lesz két gyereke, nagyon próféta a két gyereknek a neve. Az egyik Joel, a másik pedig Abi valaki, hirtelen nem tudom, hogy mi, Abi valami. És ez azt jelenti, az a Joel név, hogy Isten úr, a második pedig, hogy Isten atya. Prófétai módon azt akarja Isten kijelenteni, hogy a két fiad az atyaságodon, szellemi atyaságodon keresztül helyreállíthatja Izraelt. Végre úr lesz Izrael, a második pedig atya lesz Izraelben az atya. És mi történik? Korruptak lesznek, korrupálódnak, és utánuk oda megy a nép Sámuelhez, és azt mondja Sámuelnek a nép, hogy adj királyt nekünk. Ugyanaz megtörténik, mint Éli házával, Sámuel életében is. És gondolkoztam ezen, hogy hogy lehet ez a dupla romlás és dupla pusztulás. Úgy, hogy ott maradt Béliálnak a szelleme, és nem vette észre Sámuel, hogy a fiai ugyanúgy, mint Élinek a fiai, korrumpálódik, hozzászokott a személyisége, hogy ezek a gyerekek, ezek már csak ilyenek, ez a generáció. És a legnagyobb végzet lett Izraelben a királyságon keresztül. De még egy dolgot hozzá akarok tenni. Hogy azt mondja Sámuelnek Isten, ne bánkodj Saul miatt, majd keresek egy Dávidot, és nem mondta azt neki, hogy ne bánkodj a fiaiddal kapcsolatban. Valószínű, hogy Isten úgy is gondolkodott, hogy felelősségük van a fiaknak, nem csak az atyáknak. Ezért mondja az ige, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja Isten. Nem a fiak szívét az atyákhoz. Az atyai felelősség, ha megvan, utána a fiakon is le lehet verni a port. De addig, amíg az atyák szíve nem fordul oda, az atyák szíve is felelősség alatt van. Nem csak a fiak szíve. De amikor a fiak szíve nem fordul oda, akkor meg tudja csinálni azt, Isten, hogy látom, hogy ők korrumpálódtak. És mondok valamit neked. Az egyház tönkreteszi az Isten embereit. Ha a Béliál szelleme, ez a gonosz, istentelen szellem működik az egyházban. És egy szolgálónak nagyon vigyázni kell, hogy meddig megy el a juhok életébe. Erre jöttem rá. Mert kicsinálják a pásztort a juhok. Megkeseríthetik a pásztort. Mert egy lyuknak nincs felelőssége. Mit érdekel, hogy bánok én a pásztorral? Neki nincs felelőssége. Nem gondolkodik abban, és mi lesz a másikkal, a testvéremmel, meg annak a testvéremmel, aki meg fog térni. Erről nem tanítanak a pásztorok, mert úgy érzik, hogy akkor magukat nyomják, vagy emelik föl. De figyelj ide, egy szellemi ember nem úgy áll hozzá a pásztorhoz, hogy minél jobban megnyomorítsa. Tudod, hogy kell hozzáállni egy pásztorhoz? Hogy fölépítsd a pásztort. Mi magyarok annyira bunkók vagyunk, nem ti, általában a magyarok, hogy ők nekik semmi se jó. És ha valami jó, mondjuk vesznek egy kamerát, akkor megtalálják, hogy a Panasonic miért nem csinált rá dupla olyan LED lámpát. Tehát hogy megtalálják a magyarok azt, hogy miben lehet megkeseredni. Egy pásztorban, gyülekezetben, barátokban, mindenben megtalálják a kukacot. És ez a magyarság, ez itt van közöttünk, itt él közöttünk, szellemként, és egyszerűen nem tud építeni embereket. Nem érti azt, hogy azáltal valakit fölépít, ő is felépül. Azáltal, hogy másikat tisztel, ő is tisztelve lesz. Azáltal, hogy másiknak megadja a tiszteletet, ő is tisztelve lesz. Most erre azt mondta, hogy akkor Lali, most magadról beszélsz? Igen, magamról is beszélek. De tulajdonképpen figyelj, nekem nem kell a tiszteleted olyan vonatkozásban, Robival beszélgettem erről, meg is sökkent, mikor mondtam, tulajdonképpen nem érdekel a tisztelet, mert erős vagyok az Úrban. És ahogyan Tózer mondta, aki tiszteletre vágyik, az egy gyenge ember. Azért, mert őt a tisztelet tartja meg. De engem nem a tisztelet tart meg, mert én kapok tiszteletet az atyától. Ezt te miattad mondom. Mert aki te tisztel, ha te tisztelsz, akkor téged is Isten tisztel. Ez egy törvényszerűség az Ószövetségből. Ha te Isten tiszteled, embert is fogod tisztelni. És visszamegyek Saulhoz, és Saul elkezdte gyötörni Dávidot. És képzeld el, hogy Dávidnak volt egy három tagú testőrsége, a legmagasabb fokú vitézek voltak mellette. Úgy hívták őket, hogy Abisai fiai. És megláttam azt, hogy miben volt Dávidnak a legnagyobb problémája az atyaság tekintetében. Ezt a három gyereket nem váltotta le. Elmondom, mit csináltak. Többször történt olyan, csak kettő esetet mondok, három esetet, kétszer azt tanácsolták neki, hogy ölje meg Sault, mikor a barlangban volt vele. Kétszer. És kétszer mondta nekik, hogy a felkentre a kezemet nem tehetem, nem gyilkolhatok, mert fel van kenve. És hogyha rajtuk volna múlt volna, akkor bevitték volna Dávidot ebbe a tiszteletlen ördögi erőbe, hogy ölje meg Sault, és hogy nézze el Sault, és pusztítsa el Sault. Ez egy nagyon komoly dolog. Nem értették a kenet törvényét. A harmadik, amikor Sémei elkezdi átkozni, pontosan azt mondja Sémei Dávidnak, te egy béliáli ember vagy, és pusztuljál el. És hallja folyamatosan Sémeit, hogy Dávid és a katonák ott vannak mögötte, mennek lovon, ő meg ez a Sémei, ez az állat, ez elkezdi a királyt gyalázni. És mi történik? Dávid azt mondja, hagyjátok, ne idegeskedjetek, lehet, hogy Isten ítélete rajtam, csak valamilyen bűnről nem tudok, ezért gyaláznak engem. És utána kiderül, hogy Sémei egy gonosz ember volt, és meg akarják ölni megint az Abisai fiai. Hogy Séruja fiai. És azt mondja nekik, hogy ne tegyétek meg, nem ölhetitek meg. Őt is kinyírták volna. Azért, mert tele volt férfi erő az életükben, de nem volt bölcsesség. És azt mondja egyszer, ezzel zárom ezt a Dávid sztorit, azt mondja egyszer Dávid, Séruja fiai hatalmasabbak már, mint a fölkent. Ő magáról. Tudod, mit mondott? Már nem tudom irányítani a három emberemet, mert nem értik a felkenetést, a kenetet, a szentszem munkáját, és fölém mentek, és ezáltal Izrael fölé mentek, és meg is történt a baj. A megfelelő időben Joáb, az egyik, ő volt a góré, Joáb be is csapta Dávidot. És amikor Ábner oda megy, a Saulnak a vitéze, átáll a Dávidhoz, Dávid lepaktál vele, és egy békességet kötnek. És Ábner mindent megtett, hogy átvigye a felkenthez az egész Izraelt. Mindent meg akar tenni. Erre mit csinál Joáb? Kinyírja. Kinyírta azonnal. És mivel nem tudta kezelni Dávid ezt a három embert, ezért tönkrement az élete, gyenge lett, és a fiait se tudta kezelni. Sem Mózes, sem Sámuel, sem Éli, sem a Bírák korszaka, sem Dávid, sem Ábrám nem tudta kezelni a gyerekeit. Tulajdonképpen az egész Ó és Új Szövetség a atyaság kérdésében a kudarc történetekről szól. Mózesnek a gyerekei, Gerzson meg a másik, nem lett Isten embere. Áron fiai. Nem lettek Istennek az emberei. Ugye meghalt Nádám és Abihu, ugye, ott idegen tűzzel áldozott. Tudod, hogy miért áldozott Nádám és Abihu idegen tűzzel? Elmondom neked. Előtte fejezetben le van írva, hogy Áron és Mózes, ez a 1 plusz 1-es végtelen pacák, ez egy fantasztikus lefedésben voltak, mert bíztak az atyában, az Istenben, és lefették egymást, és egyre nagyobbakká váltak, mint külön-külön. És ez az 1 plusz 1 végtelen történet Mózes és Áronon keresztül, az történik, hogy lejön a tűz az áldozatra, és fölnyalja az áldozatot az Isten tüze. Ez a vége, nyugodj meg. Lejön az áldozat, és a nép örül. Az a szó van ott héberül, hogy örül mindenki, boldog. És megtetszett Áronnak, a fiainak ez az egész tüzes dolog, és azt mondták, ezt mi is bevállaljuk, csináljuk meg. És a nép atmoszférája, hogy boldog a nép, mert lejött a tűz, rájuk árat tesz. És úgy gondolom, ez az én interpretációm. Ma ugyanez van, a nép boldog akar lenni, és szeretne a mennyből tüzet lehozni. Boldog akar lenni, és örülni akar a nép, hogy Isten csodát tesz. Külső csodát, nem belsőt, külsőt. A következő fejezetben pedig arról van szó, hogy Áron fiai fogják egy ilyen ketyerét, amiben beletesznek töményt, ez a kenetet jelenti, a ketyere az a szellemük, és abba beletesznek izzó szenet, az pedig a tűz. És ezt a hármat összekeverik, tehát a tartót, a mécs tartó, beleteszik a töményt, az a kenetet jelenti, a tömén a kenet, és jó illatú, és anyag, a harmadik pedig a tűz. És ma ugyanezt akarjuk. Legyen a mi szellemi tartó edényünkben tűz, és legyen a tartó edényünkben tömjén. Csak egy dolog történt, mondja is az ige, de nem parancsolta Isten, hogy ezt tegyék. És nem mehetsz be szellemi élménybe, ha Isten nem adja neked oda. Ma erről beszéltem. És hiába van edényed, nem mondhatod, hogy tüzet kérsz, ha Isten nem akar tüzet adni. Timóteusról beszéltem, neki volt már tüze, azért tudta fölgyújtani újra magát. Ő nem tüzet kért, hanem Isten mondta, hogy újítsd meg a tüzedet. És utána azt mondja az ige, hogy meghaltak, ítélet jött rájuk, és Áron némán hallgatott. Áron így mondja, némán hallgatott. És ezen gondolkodtam. Ezt még elmondom. Van egy ember, Áron, aki ismeri Istent. És erre nem azt mondja Mózesnek, kik ezek a gyerekek, hanem azt mondja, némán hallgatott. Áron lehet, hogy tudta, hogy a két fia elmegy, és idegen tűzzel áldoz, és Istennek ez nem lesz kedves. De nem volt neki erő az atyaságába, hogy azt mondja, álljatok le, mert itt olyan tragédia lesz, hogy évtizedeken, évszázadok, évezredeken keresztül erről fognak beszélni az emberek, hogy a fiai mit csinálnak. Nem gondolom, hogy egy apa, ha a fia meghal, tűzön keresztül, a mennyből, az néma tud lenni. Csak nem volt benne az a helyes atyaság. És néma maradt. Édesatyám, édesatyám.